művelt földjeivel, amelyeknek mesdjéjét nem jelölte egyéb, mint Párizs városfala. A régi és az új templomos utca között a templomosok székháza emelkedett, ez a baljós toronyköteg magasan és elszigetelten lőrés csipkészte fallal kerített hatalmas, zárt területen. Az új templomos utca és a Szent Márton utca között kertektől körülvéve a Szent Márton apátság büszke, erős temploma állt. Torony övezete oly szilárd volt és oly nagyszerű, hogy e tekintetben csak a Saint-Germain-de-Prével nem állta a versenyt. A Szent Márton és a Szent Dénes utcák között a Szent Háromság bekerített területe bontakozott ki, és végül a Szent Dénes és Kevéhegy között az Isten leányai zárda. Oldalt a csodák udvarának roskatak háztetői látszottak, és körös körül a városrész hézagos utcakövezete, ez volt a kolostorok ájtatos láncolatának egyetlen profán láncszeme. Végezetül negyediknek az a csoport rajzolódott ki szembeötlően a jobbparti tetők tömkelegéből, amely a nyugati város falszeglet és a víz alsó folyásának partja között helyezkedett el. Itt, a Louvre lábánál, megint csak paloták és díszépületek zsúfolódtak egy csomóba. A távolból nézve úgy tetszett, mint a Fülöp Ágost vén Louvre-ját, ezt az irdatlan épületet, amelynek öreg tornya körül további 23 főtorony csoportosult, nem is számítva a kicsinyeket, valósággal keretbe foglalná az Alençon palota és a Kisbourbon gótikus tetőszerkezete. Ez a soktornyú hidra, Párizs gigászi őre, szüntelenül felszegett 24 fejével, óriási ólommal borított vagy palapikkelyekkel kirakott fedél ormaival, amelyeken fémesen csillogó vízfények ömlöttek el, meglepően zárta le nyugat felől a város alakulatát. Így tehát a polgári házak roppant garmadája, a rómaiak inzulának, sziget és háztömbnek nevezték az ilyent, és tőle jobbra-balra egy-egy palota tömb, az egyik fölé a Louvre, a másik fölé a Tournai emelkedett koronaként, északi határán apátságok és bekerített mezőgazdasági területek hosszú sávjával teljesen összefolyt, egybeolvadt a néző szeme előtt. Az ezernyi épület fölött, amelynek cserép és palatetői annyi különös láncolatot róttak egymásra, a jobb part 44 templomának tetovált, mintázott díszekkel kirakott tornyai emelkedtek. Az utcák megszámlálhatatlan sokaságban keresztezték egymást. Egyik oldalon magas falu bástya öbb volt a határ, szegletes tornyokkal, az egyetemi erődítésen kerektornyok álltak, a másik oldalon pedig a töménytelen hajó cipelő szajna, amelyet itt is ott is hidak szeltek keresztül. Íme ilyen volt a város a 15. században. A falakon túl néhány előváros tolakodott a kapuk felé, de kisebb számban, szorványosabban, mint az egyetem tájékán. Így a Bastille mögött vagy 20 düledező viskó egygomolyakban, a Fobain keresztfurcsa szobrai és a mezők Szent Antalja apátság támasztó ívei körül. Aztán a vetések közé vesző Popincourt meg Courtay, ez a vidám sok kocsmás falu, és a Szent Lőrinc városa templomával, amelynek tornya úgy festett a távolból, mintha a Szent Márton kapu hegyes tornyainak egyike volna, a Szent Dénes külváros, a Szent Lázár hatalmas kerítéssel övezett területe, a Montmartre kapun túl a fehér fallal körülvett hajós csűr, mögötte krétakőlejtőivel a Montmartre. Akkoriban csak nem annyi volt rajta a templom, mint a malom. Most már csupán a malmok állnak, mert manapság a társadalom csak a testnek való kenyérre tart igényt. Végezetül a Louvre-n túl hosszan nyúlt el a mezőségek között a már akkor is tekintélyes Szent Honorátus előváros. És ott zöldelt a Kis-Bretagne, és ott terpeszkedett a Sertésvásártér, középen azzal a kerek kemencével, amelyen a hamis pénzverőket főzték meg elevenen. Courtay és Saint-Laurent között a kopár síkság fölött kuporgó magaslat tetején tekintetünk már az előbb is ráakadt arra az épület félére, amely a távolból nézve valami vakolata vesztett talapzaton álló romladozó oszlopsorra emlékeztetett. Nem volt ez sem a Parthenon, sem az olimposzi Jupiter temploma, ez volt a sólyomhegy Montfaucon. Ha már most ennyi épület felsorolása, bármi sommástak szántuk is, nem rombolt le annyit az olvasó lelkében a régi Párizs látképéből, mint amennyit itt felépítettünk abból, hadd foglaljuk össze néhány szóban az egészet. Középen az óváros óriás teknős alakú szigete, cseréppikkelyes hídjait lábak módjára nyújtja ki szürke háztető páncélja alól. Balkészt az egyetem, mint egy egyetlen kőből kihasított tömör, sűrű, szoros, tüskés trapéz alakja. Jobb felől a város roppant félköre, jóval több kerttel és építészeti műalkotással. A három tömböt, az óvárost, az egyetemet és a várost a márványkő erezete módjára számtalan utca hálózza keresztül kasul. Az egészet átszeli a Szajna, az éltető Szajna, mint Dubreuil atya mondja, amelynek folyását szinte elrekeszti a sok sziget, híd és hajó. Körös körül végeláthatatlan síkság, gazdagságok ezerféle foltjával és szétszórt szép falvakkal. Balra Issy, Vanvé, Vozsirár, Montrouge, Gentil, kerektornyával, négyszögű tornyával, stb. Jobbra 20 másik falu, Conflans-tól egészen Ville-Évêque-ig. A láthatárt holmi vízmedence peremeként domborulat szegélyezi. Végül keleten a messzeségben négyszögű hét tornyával ott fekszik Vincent, délen hegyes tornyocskáival Bicêtre, északon karcsú tornyával Saint-Denis, nyugaton őrtornyával Saint-Claude. Ilyennek látták Párizst a Notre-Dame-ról 1482-ben a hollók. És erről a városról mondta mégis Voltaire, hogy 14. Lajos előtt mindössze 4 szép műalkotás akadt benne. A Sorbonne kupolája, a Val de Grâce, az új Louvre, a negyedikre már nem is emlékszem, talán a Luxemburg lehetett. De azért Voltaire szerencsére mégiscsak megírta a Candidot, és az emberiségnek egymást hosszú sorban követő nemzedékeiben mégiscsak neki adatott meg leginkább az ördögi nevetés képessége. Ami egyébként azt bizonyítja, hogy lehet valaki ragyogó lángész, ha még csak nem is konyít az olyan művészethez, amely kívül esik a szakmáján. Molière sem igen szánta különös tiszteletadásnak, hogy Rafaelt és Michelangelo-t koruk Mignardjainak nevezze. Pierre Mignard élt 1610-től 1695-ig, jelentéktelen francia történelmi és arcképfestő. De térjünk vissza Párizsba és a 15. századba. Párizs nem csupán szép város volt abban az időben, hanem egységes város is. A középkor építészetének és történelmének alkotása kőből való krónika. Ez a nagy város mindössze 2 rétegből állt. A románból és a gótikusból, mert a római réteg, nem számítva Julianus termáit, ahol még kiütközött a középkor vastag kérge alól, már régen eltűnt. Ami pedig a kelta réteget illeti, annak még kútásás közben sem bukkantak nyomára. 50 évvel később, amikor a reneszánsz nekilátott, hogy ebbe a szigorú és mégis változatos egységbe szeszélyeinek és rendszereinek káprázatos fényűzését római félkörívek, görög oszlopok, gótikus, de alacsony bolthajlatok szertelen tömegét, finom és eszményi szoborműveit, különös kedvteléssel alkalmazott arabeszkjeit és akantusz leveleit,